Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett első háború ellenes gyűlésen Győrben. Orbán Viktor arról beszélt, egészen a legutóbbi időkig azt gondolta, hogy Magyarország egzisztenciális létezésének legnagyobb fenyegetése a migráció. Most emellé belépett a háború, tehát ma két Magyarországot a létezésében fenyegető dolog történik Európában. A háborúból ki kell maradni, a migrációval szemben pedig meg kell magunkat védeni, szögezte le. A győri háború ellenes digitális polgári körök gyűlésen megint bebizonyosodott, hogy a jobb oldal nemzeti stratégiát visz globális perspektívában, a bal oldal viszont globalista víziót Brüsszelhez való igazodási kényszerrel, közölte az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. Szántó Miklós azt írta, a háború ellenes gyűlésen Győrben a miniszterelnök világosan fogalmazott, amikor azt mondta, hogy Európában háborús veszély van. Európa ugyanis ma ismét olyan helyzetbe lavírozta magát, amelyet sajnos már korábban is megtapasztalt. Lassú, de egyértelmű sodródásban vagyunk a háború irányába, vélekedett. Szántó Miklós közölte, Orbán Viktor szerint ebből a helyzetből csak azok az országok tudnak kimaradni, amelyeknek van bátorságuk külön véleményt megfogalmazni, és van erejük érvényesíteni is azt. Magyarország pedig ezt az utat járja, húzta alá. A mi küldetésünk nem kevesebb, mint megmenteni Magyarországot és Európát a háborúpárti liberálisoktól, hangsúlyozta a Fidesz országos kampányfőnöke Budapesten a Fidelitas 22. kongresszusán elmondott beszédében. Orbán Balázs miután átadta a kongresszusnak a szombaton Győrben a háború ellen kampányoló Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét, elmondta. A magyar nemzet mindig nemzedékekben gondolkodott, és minden korszaknak megvolt a maga küldetése. A jelenlegi nemzeti oldalon belül az első rendszerváltóké volt a Fidesz alapítóié. A második a 35 és 50 év közöttieké, akik alatt az ország végérvényesen nemzeti, jobboldali irányt vett. A harmadik nemzedéknek egy háborúkkal, válságokkal, kiszámíthatatlansággal és technológiai kihívásokkal teli világban kell helytállnia és megőrizni a magyar nemzet egységét és erejét. Kína egy évvel meghosszabbította a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. Legyen szó tanulásról, turizmusról, vagy bármilyen fajta kapcsolatépítésről, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárca vezető közölte, a kínai intézkedésekre válaszul Magyarország is egy évvel meghosszabbítja a hatályát annak a vízumkönnyítési rendeletnek, amelyet akkor léptettek életbe, amikor Peking először bejelentette a magyar állampolgárok vízummentes beutazásának lehetőségét. A politikai és kormányzati rendszernek a szabadságra kell épülnie, és Magyarországon van az egyik legstabilabb és leghatékonyabb kormányzás Európában, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök abban az interjúban, amelyet Matthias Dömpfernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott szombaton. Beszélt arról is, hogy az Európai Unió békeprojektből háborús projekté vált. Donald Trump amerikai elnök viszont a béke embere. Olyan megoldást keresek, hogyan lehet megerősíteni a demokráciát, nem pedig lecserélni, mondta az interjúban Orbán Viktor. Úgy vélte, Brüsszel meg akarja változtatni a kormányt Magyarországon, és kijelentette. Magyarország szeretné megreformálni az EU-t, de soha nem fogja elhagyni, hiszen a nyugati keresztény kultúra része. Végül az időjárásról. Hétfőn összefüggő frontális felhőzet terjeszkedik délkeleti irányba, de közvetlen előterében főleg a déli országrészben hosszabb időre is kisüthet a nap. sokfelé várható eső, zápor, elsősorban délen, délnyugaton, akár zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati országrészben van nagyobb esély jelentős mennyiségű csapadékra. Nagy területen megerősödik a déli-délnyugati szél, amely délutántól fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn északnyugaton 10 fok körül, míg délkeleten délen még 15-20 fok között, sőt néhol 20 fok fölött valószínű. Híreket hallottak.
Karitász percek. Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. A Katolikus Karitász lezárta a Katolikus Karitász Integrációs Központ támogató szolgáltatásai címet viselő programot, amely több mint 337 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással valósult meg a menekültügyi, migrációs és integrációs alap plusz keretében. A kezdeményezés a jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat, különösen az Ukrajnából érkezetteket, többek között lakhatási, munkaerőpiaci, szociális és integrációs segítséggel, valamint a magyar, mint idegen nyelv oktatási támogatással segítette. A projekt záró rendezvényen Zagyva Rihárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója köszöntötte a megjelenteket.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Katolikus Karitász MMIA Plus programjának záró rendezvényén. Ha egész pontosan végigmondom a nevét, akkor az így hangzik, hogy MMIA Plus 2.2.1 kötőjel 24 kötőjel 2024 kötőjel 0006. Akkor csak egy kód látszik, egy azonosító szám, ami főleg a munkatársainknak és a megvalósítóknak mond sokat. De ha a becenevét mondom ki, hogy Mamma Mia, akkor sokkal inkább egy humoros vonatkozással, vagyis illetve a megvalósításnak a nehézsége is felsejlik előttünk. De ha a program nevén túl a lényegét említem, hogy a Katolikus Caritas Integrációs Központ támogatott szolgáltatása, akkor már a valós értéke látszik a programnak. És az, hogy a Katolikus Caritas programjainak egy szelete ez az MMIA Plus program, az pedig csak akkor látszik, ha beszélünk róla. Hiszen immár 3 éve a háború kitörése óta végez tevékenységet a Caritas is, azokért, akik bajba kerültek, akik átjöttek a határon. Az elején a határ átkelőknél melegedők üzemeltetésével, élelmiszerosztással, teával, szállással segített a Caritas, és azon nyomban el kellett kezdeni az itt maradóknak az integrációs támogatását. És az emlékeinkben még nagyon szorosan ott él, hogy az integráció előtt ez a krízis helyzetre adott válasz mennyire élő volt. A pályaudvarokon, a határátkelőkön mennyi sok ember érkezett, és mennyi sok nehézségen mentünk át közösen. Ugyanakkor már a kezdetektől fontosnak tartottuk azt, hogy ne csak az azonnali segítségnyújtás legyen központban, hanem az itt maradók hosszú távú integrációja is elinduljon, hogy valamilyen szinten egy pici részt tudjunk venni ebben. És a jelenleg záruló program ehhez a több mint 3 éves kitartó munkához járult hozzá. Az elmúlt 1 évben, hiszen múlt év novemberében indult el ez a projekt, és ahhoz a feladatokhoz, amelyet az érintettekkel végzett struktúrált szociális munka, megint ilyen mondatokat mondok, struktúrált szociális munkára alapozva komplex szolgáltatásokkal valósított meg. De ezen szavak mögött szintén érdemes odafigyelni arra, hogy ez egy személyes, nagyon személyes munka volt. Egy együttműködés mind a szociális munkások, a segítők és mind a résztvevők között. Enélkül nem valósult volna meg. Az MMIA program ennek a törekvésnek volt tehát a folytatása. 317 ember sikeres beilleszkedését segített elő. Ezek a számok. De ez 317 történet. És valóságos életeket formált át. Nem csak a program, nem csak a projekt, nem csak az a kódszámú, hosszú kódszámon kiejtett projekt, hanem maga az a személyesség, amit együtt hajtottak végre, segítők és segítettek. Kívánom, hogy a most lezáruló program gyümölcsözzön tovább, tovább éljen az emberi kapcsolatokban. Azok a közösségek, amik létrejöttek akár a beilleszkedés támogató program során, azokban éljenek tovább önök is. Használják ezeket a közösségeket, legyenek aktív tagjai, és Isten áldását szeretném kérni erre a közös munkára, a közösségeikre, és mindazokra, akiknek ez a program az életét valamilyen módon érintette. És nagyon köszönöm mindannyiuknak, hogy együtt írtuk és írjuk a befogadásnak és a szeretetnek ezt a fajta történetét.
A projekt záró rendezvényen József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese arról beszélt, hogyan lehet hatékonyan támogatni a nehézséggel küzdőket.
Ugye most egy projekt záró eseményen vagyunk, de nagyon nehezen tudok én erre úgy gondolni, hogy ez egy valaminek a zárása. Én azt mondanám, hogy egy szakasznak a zárása, mert az fontos hangsúlyozni, hogy a Katolikus Caritasnak a 8 fő tevékenységi területek között szerepel a menekültekkel és üldözött keresztényekkel végzett munka. Így inkább azt mondanám, hogy most egy szakasz zárunk le, és folytatjuk ezt a munkát, folytatjuk ezt a tevékenységet, amit elkezdtünk, de nyilván hivatalosan most egy projektzáró eseményen vagyunk, és ennek a sikerességét fogjuk most itt megülni. Én hoztam magammal egy képet, ami szintén nem ebbe a projekt időszakban készült, hanem ebbe a tevékenységbe, amit a Katolikus Caritas ellát. Ez pedig 23 májusában készült, amikor Ferenc pápa találkozott Oleggel és családjával, akik már azóta is az integrációs központunknak voltak a tagjai, és a közösségünkhöz tartoztak. Itt a tanúságtétel mellett volt egy nagyon mély lelki pillanat, amikor Oleg és családja egy ukrán népdalt játszott el az argentin tangónak a dallamára, Ferenc pápának, a Szentatyának, és ez a mély lelki pillanat, ez a zenei élmény összekapcsolt embereket, ukránt, magyart, argentint, számos más nemzetiségű embert, aki ott volt ebben a kegyelmi pillanatban, és ide képültek. Teljesen egyszerűen jelenléttel, egymásra figyeléssel. Hogyha integrációról beszélünk, akkor ez talán a legfontosabb. A befogadás, a kapcsolódás és az egymásra figyelés. Szóval, hogyha integrációról beszélünk, akkor szerintem ezeket a kulcsszavakat érdemes magunkkal vinni, és ebből a pillanatból táplálkozni. De miről beszélt még itt Ferenc pápa, a Szent Atya? Arról beszélt, hogy a hit az kényelmetlen, kockáztat, kilép a világba. A segítségnyújtás is ilyen. Pontosan erről van szó. Vállaljuk másoknak a problémáit, nem maradunk kényelmes távolságban, hanem cselekedünk, odalépjük, átlépjük a komfortzónánkat. Ezért vagyok én nagyon hálás, hogy nekem csak olyan munkatársaim vannak a Katolikus Caritasnál, akik vállalják ezt a kényelmetlenséget, akik bátran odalépnek és felvállalják másoknak a problémáját és segítenek. Ha arról van szó, hogy családokkal hajnalban rendelőintézet előtt kell éppen várakozni az orvosra, akkor ott állnak helyt. Ha arról van szó, hogy a bokcsarnokban vagy bármelyik segítőponton együtt kell virasztani, akkor ott vannak. Ha a családoknak a mindennapi problémáját kell átvállalni, szintén ott vannak. És akkor is, amikor arról beszélünk, Ricsi említette ezt a hosszú projekt azonosítót, hogy azt a hatalmas adminisztrációs terhet, amivel jár egy ilyen projekt, néha irreális magasságokba is, azt is vállalják, és azt is megcsinálják. Éppen ezért szeretnék mindenképpen köszönetet mondani minden olyan munkatársnak, aki részt vett ebbe a projektbe, és szeretnék azoknak a családoknak is köszönetet mondani, akik most már azt kell, hogy mondjuk, hogy a mi Caritas közösségünkhöz tartoznak. És egy üzenetet szeretnék nekik mondani, mégpedig azt, hogy ez a projekt most lezárult, de továbbra is itt vagyunk, segítünk és számíthatnak ránk.
Örökké téged imádlak, te látsz engem, jól ismersz. Kezeiddel betakartál, és járhatok ösvényeden, Uram, nincs már. Csak neked, mert kegyelmed megtart egy életen át. Örökké téged imádlak, te látsz engem, jó. Járhatok ösvényeden, Uram, nincs más, Uram, várok rád. Egy új éneket zeng most szívvel a te csodád. Hallelujah.
A projekt részleteiről Szalma Balázs menekültügyi programvezető számolt be, majd a programban résztvevők is megosztották az elmúlt évek során szerzett tapasztalataikat. Őket hallják most.
Ezekkel mindig jókat lehet vitatkozni vagy beszélgetni, hogy egyébként mit jelent az, hogy integráció. Hogyha megkérdeznénk mind a 317 támogatottunkat, hogy számukra mit jelent ez, akkor szerintem 317 féle válasz születne, és ezt kell ugye valahogy egy programban megvalósítani, és ezekre a szempontokra reflektálni. És hogyha már visszajelzések, tavaly augusztus végén zártunk egy nagy projektet, ami lényegében a háború kezdetétől biztosított számunkra lehetőséget az Ukrajnából érkezettek támogatására. És ott szerencsénk volt egy kutató intézménnyel egy professzionális felmérést végezni, mint értékelés. Ezt most nem tudtuk megtenni, de mindig igyekszünk reflektálni az általunk elvégzett munkára, hogy az mennyire válaszolt a valódi igényekre. De itt ebben a projektben szintén nehéz volt az, hogy tavaly áprilisban meg kellett mondanunk, hogy például most nyáron mi lesz a szükséglete az ügyfélkörnek. Ugye az egész szolgáltatásunknak meg működésünknek a középpontjában a lakhatási és megélhetési támogatás állt, és egyúttal, tehát összegszerűen is ez jelentette a legnagyobb elemét a projektünknek, illetve magában a munkamennyiségben is, illetve természetesen szükségletként is a legtöbbször ez merült fel az ügyfélkör részéről. Eredetileg 20 család támogatását tűztük ki célul egy éven keresztül, végül 46 családdal szerződtünk, és úgy gondolom, hogy ez az a szolgáltatás elem, ami tehát minden szempontból a legnagyobb terhet jelentette. A szempont mindig az volt, hogy egyéni elbírálás alapján támogassuk a családokat, egyéni szükségletekre reflektáljunk. Erre igyekeztünk mindig hangsúlyt helyezni. Ez a szolgáltatás elem itt annyiban nehéz lehetett elérülni, hogy ez biztos, hogy minden családnak hatalmas segítség volt, és biztosan meg tudta alapozni egy stabilabb életnek, a itteni magyarországi életnek a lehetőségét. A magyar, mint idegen nyelv tanfolyamaink az szintén sok munkánk volt, főleg azért, mert ezt szintén előre meg kell mondanunk, hogy hány embert akarunk milyen szinten tanítani a magyar nyelvre. A fő nehézség az volt benne, hogy nehéz volt úgy a DN-is szereplő óraszámot biztosítani, hogy azt az ügyfeleknek a mindennapi életéhez tudjuk szabni, és hogy 10 főnek ugyanabban a heti két időpontban az megfeleljen, tehát ez szintén lehetetlen volt. Az eredeti célhoz viszont közelítsünk, hogy a magyar nyelvben egy magasabb szintet tudjanak elérni, és ezáltal a hétköznapokban ugye akár önállóan jobban el tudjanak állni a mindennapi helyzetekben. Nagyon hálás vagyok a magyar, mint idegen nyelv tanárainknak, akik egytől egyig mind a 6 csoportból olyan közösséget formáltak, amiket követően, tehát általában az utolsó órákon egy ilyen közös kis agapé ünnepés volt egymás között, és egyébként azt mondhatom, hogy ez valahol egyébként még fontosabb volt, mint az, hogy a ragozást mennyire sikerült megtanulni a 150 óra alatt. Az, hogy ezekben a kis tanuló közösségekben olyan barátokra találtak, akikkel ott a magyar órákon kívül is tudtak kapcsolódni és segíteni egymást. És ebben tényleg hangsúlyozom a tanárainknak a szerepét, akik lényegében egy ilyen kis pszichoszociális klub formát is tudtak ezeknek a magyar óráknak adni. Szintén nagyon hangsúlyos a munkaerőpiaci integrációs tanácsadásunk. Ebben mi tanulófázisban voltunk így végig az egy év során, azt tudom, hogy vannak olyan szervezetek, akik ezt nálunk sokkal profibban végzik, de mi is elkezdtük, és szerencsénkre be tudtunk vonni egy piacvezető céget, akik ebben a segítségünkre voltak, és csoportos tájékoztatókat is tartottak számunkra. Végül is úgy épült fel ez a szolgáltatás, nem, hogy a csoportos tájékoztatók voltak nagyobb létszámmal, tehát ilyen 20-30 főnek, és ezt követően a munkatársunk által történtek egyéni kísérések. Egy ilyen 6 alkalmas egyéni konzultáció sorozatot tűztünk ki célul az ügyfeleknek. Ez egy elég izmos munkát jelent a szociális munkában. Ezt összesen a 61 főből 9 tudta teljesíteni, de úgy gondolom, hogy ez is nagyon szép eredmény, és biztos vagyok benne, hogy ezek mind segítségére tudtak lenni azoknak, akik ebben részt vettek. Új szolgáltatási elemünk volt az interkulturális workshopok. Korábban is csináltuk, csak nem így hívtuk őket. Meghatározott tematika mentén szerveztük a közösségi alkalmakat, 16 alkalom volt egy csoportnak, összesen 60 fő vett ezeken részt, és itt azt kell mondom, hogy azok voltak a legsikeresebbek, hát számunkra is, meg az ügyfélek számára is, legalábbis a mi megérésünk alapján, amikben valamilyen aktivitásra tudtuk bevonni az ügyfeleket. Ilyen volt az például, amikor tavaly decemberben karácsonyi csomagokat tudtunk együtt készíteni velük, ezzel tehermentesítették a Caritas munkatársi gárdáját, és szintén egy jó közösség formáló akció volt ez a keret. Illetve kiemelném még a külső intézmény látogatásokat, különböző múzeumokban, például a Pénzmúzeumban, a Nemzeti Múzeumban kísértük el az ügyfeleket, és néhány szerencsés csoportnak a parlamentben is volt lehetősége látogatni. Utaltam már a pszichoszociális támogatásunkra, pontosabb kifejezésre mentálhigiénés és pszichoszociális támogatás. Első körben próbálkoztunk azzal, hogy magyar pszichológusokat hívtunk meg csoportokat tartani, és ők tolmácsolással végezték ezt a munkát. Ez kevésbé bizonyult üdvözítőnek, mert nem tudták azt a közvetlen bizalmi viszont megteremteni ezekben az alkalmakban, ami egy ilyen elmélyült munkához szükségeltetne. És végül szerencsénkre az e-mail által már említett két notáriát meg tudtuk bízni a csoportok tartásával. Az egyikük pszichológus, és ő úgymond pszichológiai fókuszú csoportot tart, és nála van lehetőség egyéni konzultációkban is részt venni. Ez töretlen népszerűséggel zajlik már június óta, és mindenképpen azt tudom mondani, hogy kiemelt szolgáltatásunká vált ez az elem. Kiegészítve a másik csoportunkon, ami pedig művészetterápiás fókuszú, itt hát folyamatos túljelentkezéssel küzdünk. Általában többen jönnek el az alkalmakra, mint amennyi kapacitásunk egyébként van, illetve a foglalkozást tartó kollégának van. De igyekszünk ezt is így optimalizálni, hogy mindenki, aki ebben szeretne részt venni, annak lehetősége legyen rá. Nyáron volt nálunk egy egyetemi gyakornok, aki pedig zeneterápiás foglalkozást is tartott 4 alkalommal. Ő is magyarul beszélt, tehát a tolmácsolással tudott zalanni az esemény. De egyébként például a nyelvóránkon is előjön ez a terápiás vonal, és hogy erre is azt kell mondjam, hogy fogékony az ügyfélkör, hogy ezen a vonalon is tudjuk őket támogatni. Úgyhogy gondolkodunk abban még, hogy milyen egyéb irányokban érdemes nyitni. Az egészségügyi szűrések tekintetében lehetőségünk volt 100 fő részére alapszűréseket elvégezni egy magánegészségügyi szolgáltatónál, ahol laborvizsgálata hasi ultrahangra, EKG-ra és egy oroszul beszélő belgyógyász szakorvossal való konzultációra volt lehetőség. Ki kell emelnem azt, hogy itt is többszörös túljelentkezés volt. Szerencsére ezt a szolgáltatás elemet is tudjuk folytatni még a következő 6 hónapban. És amit igazán eredménynek tekinthető, az az, hogy bár valahol ez szomorú is, hogy ugye az itt felmutatott esetleges betegségekkel, egészségügyi problémákkal hogyan lépünk tovább. Minden erőfeszítésünk azon van, hogy a munkatársakat, amikor föl tudom kérni az adminisztráció hegyekből való kimozdulásra, akkor el tudják kísérni az egészségügyi szolgáltatókhoz utána ezeket az ügyfeleket. Szerencsére a korábbi negatív tapasztalatai mentén sok pozitív tapasztalat is van már, hogy bár ezek ugye magán egészségügyi ellátóban történnek meg, de az állami egészségügyi ellátó rendszerbe is nagyon sok ügyfelet sikerült már integrálnunk a diagnosztizált problémákkal, nehézségekkel. Úgyhogy itt is kifejezetten köszönöm az érintett munkatársoknak ebben való részvételét, mert egy nagyon nagy munka, úgy gondolom, hogy nagyon nagy igény van rá. És hogyha mondjuk egy szolgáltatást kellene kiemelni, mint az összes közül, amit mindenképpen fontos lenne továbbvinni, az ez lenne. A Caritasnak a sok éves hagyományát követve idén nyáron is szerveztünk a projekt keretében napközis táborokat 4 héten keresztül, illetve itt Budapesten, és a Balatonakari Caritas táborban pedig 30 gyermek részvételével egy ottagos tábort.
Szemonenko Natália vagyok. 2022. márciusa után jöttem Magyarországra a fiammal. 2023. júniusa óta a férjem is felünk el Berlinben. Azóta tanulunk magyarul. A fiam a műegyetemen tanul matematikát. Nem dolgozok, de sokat tanulunk magyarul. Nagyon fontos a családomnak a Caritas segítsége. Én és családom nagyon szereti Magyarország, és szeretnénk itt maradni. A férjem nagyszülei magyarok voltak a Kárpátaljáról, ezért a férjem szeretné megszerezni a magyar állampolgárságot. A fiam tavaly megszerezte a magyar állampolgárságot. Ezért is olyan fontos tanulni a magyar nyelvet. Köszönjük szépen a lehetőséget és a támogatást!
Kedves hallgatóink, a Katolikus Caritas integrációs központjának támogató szolgáltatásairól számoltunk be. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Juhász Ferenc, az EGRI Főegyházmegye pasztorális helynöke mesél hivatásának történetéről Papildikó kolléganő mikrofonja előtt.
Helynök atya, így az elmúlt évtizedek során több olyan, azt mondom, hogy pozíció, ugyanakkor ez egy szolgálat. Több olyan pozíciót és szolgálatot betöltöttél, vállaltál, megtaláltak ezzel, ami nagyon sok ember számára az életét is alakítóvá vált általad, meg sokak életét befolyásolta, egyik is, másik is. Nézzük a legelsőt. 1994-től Bogácsról Egerbe kerültél, az érseki Szent József kollégium igazgatója lettél. Sokat beszélünk arról, hogy melyik pasztorációs terület áll vajon közel egy lelkipásztorhoz. Hozzád a fiatalok mennyire álltak közel, és hogyan élted meg azt a közel 10 évet, amit ott töltöttél kollégium igazgatóként?
Pontosan ezért, amit mondasz, azt tapasztaltam falusi plébánosként, hogy a fiatalok elmennek középiskolába, kollégiumba, messzire, és ott maradsz tehetetlenül, mert azt a korosztályt, akit még a te életkorod szerint szívesen foglalkoznál velük, azok nincsenek ott. És akkor seregi érsek úrtól kértem, hogy helyezzem már olyan helyre, ahol vannak fiatalok. Középiskola van, és vannak fiatalok. Hogy nem elmennek. Mert ugye a hétvégén visszajönnek kollégiumból, vagy amikor napi bejáró, hát visszajön este, de akkor már nem beled akar foglalkozni, meg elérhetetlen, mert fáradt, stb. A gyerek. És azt hiszem 93-ban vettük át a Petőfi Sándor kollégiumot, és akkor visszaadták a nevét, a Szent József internátust, nagy kollégiumot, és akkor egy év múlva egyszer csak hívott az érsek úr, hogy na, itt vannak neked a fiatalok, amit kértél, elvállalnád-e? Tehát boldog örömmel vállaltam el ezt a kollégiumot. Nem volt egyszerű a helyzet, akkor még én nem tudtam, hogy mit vállalok, csak az, hogy a fiatalok közé mehetek, ott 100-120 fiatal, de hát valójában ez egy nagyon frusztrált helyzet volt, mert amikor átvette az egyház, akkor ugye az előző vezetés megmaradt, és hát az előző vezetésnek váltani kellett, hogy most már megfeleljen az egyházi elvárásoknak. Nagyon tisztelem az akkori elődömet, aki aztán nyugdíjba ment, elérte a nyugdíjkort, azért is maradt még egy évig, és az az egy év, ami alatt ő volt az igazgató, az előző egy szocialista rendszer berendezkedésű ifjúságnevelés és kollégiumi élet után ő szeretett volna, és őszintén és tisztességgel megfelelni az egyház az új fenntartó elvárásainak, de nem ment. A gyerekek nagyon rossz élményként élték át, hogy ami eddig tilos volt, most kötelező lett. Templomba járni, imádkozni, stb. És akkor ebbe a helyzetbe mentem én, és akkor még nagyobb lett a pánik, hogyha már most ilyen, akkor mi lesz, hogyha egy pap jön. Úgyhogy meg is beszéltük a seregi érsek ura, hogy az első időszak azzal megy el, első néhány esztendő, hogy semmi se kötelező. Semmi se kötelező. Hogy visszabonysd azokat a traumákat, vagy felold, amik ott abban az időszakban keletkeztek. És hát teljesült az álmom, mert egy csomó fiatalot volt. Nagyon szerettem a fiatalokat, én máig is egyébként. Nagyon-nagyon jó volt, és nagyon beletalált szívem mélyébe az, hogy az akkori idő kollégistáinak egy jó része olyan helyzetből volt, ugye Észak-Borsod, természetesen nem általánosítok, de egy nagyon szignifikáns része olyan szülők gyerekei voltak, akik nehéz helyzetbe kerültek. Sokszor tapasztaltam ezt akkor, valószínűleg azóta is lehet így, hogy amikor például egy házasság válságba kerül, és mondjuk elválnak, vagy újra házasodnak, vagy valaki kerül a családba, egy férfi, egy idegene, vagy egy külső, akkor a fiú azt egy kicsit olyan riválisnak, vagy hogy is mondjam, tehát olyannak éli meg ezt a szituációt, hogy konfrontálódik, mert hát ez nem az apám. Szegény édesanyja pedig szenved, mert hát ugye tudja, szeret valakit, meg tudja, hogy szüksége van erre a támogatásra, amit ettől a férfitől kap, ugyanakkor meg hát a gyerekét, meg hát a szíve szakad megért, hogy ne, most Szerintem a 100-ból 20 fiú legalább így került a kollégiumba. Hogy úgy gondolták a szülők, hogy beadják a kollégiumba, és az egyháznál jó helyen van, és ott legalább egy kicsit szeretgetik meg, és valóban így is volt. Nagyon-nagyon jó volt kollégiumot vezetni, kollégium igazgatóként. Meg kell jegyezni, hogy szigorú voltam. Ezt valószínűleg a piaristáktól hoztam, hogy a kollégiumba be lehet kerülni, meg ki lehet onnan kerülni, és bizony volt néhány olyan eset, amikor elküldtem fiúkat, egyébként hát nyilván szabály szerint, tehát meg a házi rend szerint, de abban a közel 10 évben, ahogy említetted, megismertem 300-400 olyan korosztályú gyereket, olyan fiatal gyereket, akikből aztán utána sokan jó karriert is csináltak, tehát nagyon jelentős pozíciókba is jutottak közülük. Persze nagyon érdekes volt, izgalmas volt a kollégium, mert volt olyan időszak, amikor 8 középiskolából volt ott gyerek.
Említetted azt, Heinok atya, hogy egy nagy álmod teljesült azzal, hogy fiatalokkal foglalkozhattál, és egy enyhe irigység megjelent bennem, hogy neked úgy a Jóisten a gondviselésével teljesítette az álmaidat. Jött egy következő nagy álom, ami volt egyrészt a tiéd is, meg hát Seregi érsek atyái is volt. A rendszerváltás után ugye az az időszak is elkezdődött, ahol az egyház kiléphetett a templom falai közül, és különböző eszközökkel, módszerekkel, így például egy rádió alapításával is egyre több emberhez eljuttathatta az örömhírt. Hogyan emlékszel vissza erre az időszakra, hiszen 2000-től 3 éven keresztül a Magyar Katolikus Rádió EGRI központjának alapító igazgatója voltál?
Valószínűleg ez hagyott bennem legnagyobb nyomot. Bogácsra még visszatérve, miután éreztem, hogy túl sok energiám van ahhoz, hogy ott legyek, elvégeztem egy újságíró iskolát. Ez kapcsolódott azért ahhoz, hogy az irodalom érdekelt, hogy publikáltam, és az újságíró iskolá, akkoriban úgy éreztem, hogy a sajtó lesz az a második hivatásom, amit lehet teljesítenem, és akkor az Új Emberbe, az akkori Magyar Nemzetbe néhány labba írogattam, és ahogy bekerültem Egerbe, és ott telt múlt az idő, egyszer Seregi érsek azzal jött haza konferenciáról, hogy, és valahogy átjött a kollégiumba, és amikor kísértem ki, máig megvan bennem, hogy a kollégium ajtaja, meg a kapuja között van egy ilyen lejtős út, körülbelül, mit tudom, 17 méter, 18 vagy 23. Szóval mire majdnem a kapuhoz értünk, akkor azt mondja, hogy te, csinálnunk kellene egy katolikus rádiót, és én úgy gondoltam, hogy ezt te meg tudnád csinálni. Megfordult velem a világ, mert nagyon szerettem volna, de nem ismertem rá gondolni, meg ugyanakkor azt is tudtam, hogy az érsek komolyan gondolja. És hogy ez egy milyen pillanat, és azóta is nekem a katolikus rádió, a Szent István rádió nem az, ami oda át van, hanem ott az a kapu bejárat, ahol az érsek úr ezt mondta. Na és akkor hát ez 96-ban volt. És akkor elkezdtük a szervezést, de közben 96-ban volt az egyházmegyei zsinat is, aminek szintén volt hozzá közöm, és akkor én nagy lendülettel elkezdtem. Mégpedig azért, mert tudtam, hogy ez egy óriási feszültség lesz majd a helyi, meg a regionális, meg a magyar társadalomban, mi az, hogy az egyház rádiót akar, és úgy voltam, hogy minél előbb messzire el kell jutni ebben a dologban, és annyira gyorsan futottam, hogy néha még az érsek úr is sok hallotta, hogy már itt tart az ott dolog. Meghirdettük szerkesztőségi munkatársakat, elkezdtünk építkezni, szóval egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas időszak volt. Ráadásul ugye politikailag is különös időszak, mert ott akkor volt egy MDF kormány, akkor volt egy Fidesz kormány, akkor volt egy Horn kormány, akkor volt egy újra Fidesz kormány. Ezt azért mondom, mert ezek mindig a kormányváltáskor mindig kiszorítják az újságírókat abból a sajtóból, ami az övék. Hogy most jöjjön a jobb oldali, most jöjjön a bal oldali. És amikor akik kiszorultak és meghallották, hogy hú, hát itt az egyház indít egy rádiót, akkor mindjárt jelentkeztek. Nagyon jó nevek. Igen ám, de mire a rádió szervezése odáig jutott, akkor már megint kormányváltás.
Kormányváltás.
Akkor ezeket visszaszívták, kinyomta a másikat a rendszer. Szóval egy ilyen időszakban jó rádiósokkal azért sikerült elindulnunk. Talán a Czakó Balázs volt, aztán az ifjabb Tóth Gyuri, a máig jó nevek, akik jöttek segíteni, meg hát a Juhász Judit, nem akart elindulni a rádió, sehogy nem akart elindulni, és mondták a szakma, mert én aztán végigjártam mindent, hogy ahhoz, hogy egy 24 órás rádió beindíts, ahhoz az kell, hogy legalább minimum 2 heti anyagod legyen, de ez a 2 hét, ez annyi, hogy már el is szállt, tehát gyorsan kezdj el műsorokat gyártani, készíteni, és ahhoz, hogy megnyugtató módon menjen egy 24 óra non-stop, ahhoz az kell, hogy 1-2 havi műsoranyagod legyen, és akkor nyugodtan csinálhatod. Igen, nem volt. És kezdett lejárni a türelmi idő is, meg a frekvencia felügyeletnek ilyeneket, ezeket most csak úgy azért jut eszembe, mert az utolsó pillanatban még nem szólt a rádió, volt még egy hét, és akkor Seregi érsek úr magához hivatott, hogy hát jöttem a konferenciára, és mindenki azt kérdezi, hogy na, szól-e már a rádió Egerben? És hát mit csinálsz? Hát nem lehetett elmagyarázni, mert tovább tartana, mint most. És akkor azt mondta, soha nem felejtem el, és ez is egy fordulat, hogy most elmegyek Lourdesba, a francia püspöki kari konferenciára. Mire hazajött, a rádió szóljon. És hát...
Ezt komolyan kellett venni.
Tudtam, hogy nem fog szólni, de komolyan kellett venni, és akkor szaladtam el Juhász Judithoz, hogy Judit, légy szíves, segíts, ismertem már előzőleg, mégpedig ennek a szervezése kapcsán. És akkor ő eljött, és sikerült, neki sikerült megnyerni az érsek úrtól még kikönyörögni 2 hónapot, és akkor az alatt a 2 hónap alatt tényleg olyan helyzetbe tudtuk hozni. No hát, 1000 ilyen történet van, de nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy jó munkatársakat találtam, és hogy jó munkatársak vannak, te is az egyike vagy, hadd valljam ezt be így nyilvánosság előtt, aztán máig van még néhány olyan férfi és női dolgozója, akik akkor kerültek oda. Nekem nagy szerelmem azóta is a Szent István Rádió, nagyon nagy szerelmem. Ugyanakkor még Magyar Katolikus Rádió kötőjel Eger, ez volt a címe, mert azt szerettük volna, hogy több régióban induljon rádió, Pécset, meg stb., és akkor az lett volna a nevük, hogy Magyar Katolikus Rádió Pécs, Magyar Katolikus, stb., de aztán, hogy ez nem valósult meg, ez a regionális központi szerkesztőségek nem jöttek létre, ezért aztán egyszer így átváltottak, és a Szent István Rádió nevet vették föl, és ez nagyon korrekt, nagyon jó név.
Igen, és hát mellette párhuzamosan ugye Budapesti Központtal is elindult egy katolikus rádió, a Szent István Rádió pedig gyakorlatilag Észak-Kelet-Magyarországot lefedi.
És ne felejtsük el, bocsáss meg, hogy most 25 éves, tehát ez azért egy ezüst jubileum.
Így van, 25 évvel ezelőtt a kísérleti adás az 2000. augusztus 19-én és 20-án volt, és utána, ahogy Juhász Judit megnyerte azt a 2 hónapot, október vége felé elindulhatott a rádió. Hogyha egyházi médiumról beszélünk, Hajnok atya, te mit tartasz legfontosabbnak, hogy mire kell egy egyházi médiumnak törekedni, mennyire kell naprakésznek lenni, mennyire kell követni a társadalmi eseményeket, ezekre azonnal reagálni? Te hogyan látod a szakmaiságát egy egyházi médiumnak?
Hát nem is tud napra kész lenni, tehát a napi politikát, napi eseményeket nem is tudja követni, mert ahhoz sokkal nagyobb apparátus, sokkal nagyobb anyagi háttér, küldöttek, tudósítók és egyebek kellenek, de ez a technikai része, hogy lehet, nem lehet. Valójában nem is szabadna, és nem is szabad, véleményem szerint egy egyházi médiumnak napi szinten követni azt, ami történik, és arra reagálni, vagy akár befolyásoló tényezővé válni, vagy akarni válni, mert az emberekettől nem ezt várják. Az emberekettől azt várják, hogy legyen valami béke, valami nyugalom, legyen valami, amit szeretek, legyen valami, ami egy picikét elköt attól a problémámtól, amiben most vagyok. Amikor én a rádiót csináltam az elején, még kikötöttem, akkor még ment is egy darabig, hogy a reggeli műsor időben nehogy elkezdjenek vad dolgokat mondani, nyugtató zenék legyenek, hogy az ember ne azzal keljen reggel 6 órakor, akkor, hogy hol robbant föl és hol vágták el, mert akkor ez már meghatározza az egész napját. És ilyen szempontból az egyházi média, meg a Katolikus Rádió is, a Szent István Rádió is nagyon jól teljesít. Én nagyon szeretem. Hát nyilván vannak mindig apró botlások, de hát ezek azért vannak, mert működik a rendszer. De több rétegű hatása van. Az egyik réteg az, hogy egy hálót von azok fölé, akik egy kicsit ilyenek, mint mi vagyunk. Tehát akik megpróbálnak úgy gondolkozni, úgy látni a világban, mint ahogyan mi szeretnénk, vagy ahogyan mi gondolunk. Nagy különbség van a Mária Rádió meg a Szent István Rádió műsor filozófiája között. Ugye a Mária Rádió az egy ima folyam részem számomra. Ezt azért bátorkodom mondani ilyen módon, mert hívtak egyszer oda is, hogy menjek el a szervezés során igazgatójuknak. De hát akkor én már elköteleztem magam teljesen ide. Nem, tehát kellenek közéleti műsorok, kellenek kulturális műsorok, kellenek hírműsorok, amiket a Szent István Rádió ad, kellenek beszélgetős műsorok, és egy pici, de csak egy nagyon pici politikai is, hogy segítse az embereket a tájékozódásban, de pont a szervezéskor említett tapasztalataim alapján, hogy amikor a kormányváltások jöttek mindig, most az egyik került egyik félre, már utána a másik, hogy ebből valahogy egy ilyen egységes valami olyat kellene az egyházi rádiónak, vagy a médiumoknak, amiben mindenki úgy érzi, jó lehet, sose fogja úgy érezni, de aki mindenkiben úgy érzi, hogy ez az övé, vagy ez az ő helye, vagy ez neki egy jó.
És valóban ezekkel a színes műsorokkal lehet elérni olyan hallgatókat is, akik esetleg nem állnak közel az egyházhoz, vagy esetleg ateisták, de halva más jellegű műsorokat esetleg belehallgatnak egyházi témájú beszélgetésekbe is. 2003-2004 egy különleges időszak volt a te életedben, Kanadába kerültél. Hivatalosan, hogyha így utána olvastam az életrajzodnak, ez tanulmányi szabadságot jelent. Miből áll ez a tanulmányi szabadság? Ha jól tudom, akkor a kanadai magyaroknak a lelkipásztorkodásával is megbíztak. Mi volt ott a feladatod, és hogyan élted meg ezt az időszakot?
Még egy picit vissza, egy fél percet, hogy volt egy olyan időszak az életemnek, hogy párhuzamosan csináltam a kollégiumot, csináltam a zsinatot, már szerveztük a rádiót, a Stella üdülőt odafönt a Mátrában, és végeztem a Kánoni Jogi Egyetemet. Ekkor voltam mondjuk 40x éves, 50 alatt. És egy olyan fajta igénybevétel volt. Egyébként ez mind általában, ezt megfigyeltem az életkorokat, a 40 és az 50 közötti időszak a legveszélyesebb a férfi ember számára, mert akkor még mindent bír, és
túlhajtja magát, és akkor...
Mindent is túlhajtja magát. És közben elindult az országos rádió szervezése, és hát úgy volt sokáig, hogy ennek a rádiónak én leszek az igazgatója. Viszont azt is éreztem, hogy nekem ez így, ahogy most így, itt vagyok ebben a beszorultott életállapotban, élethelyzetben, kevés leszek rá, kellene tudnom nyelvet, el kellene végeznem rendesen a kánonjogot, tanulnom kellene médiajogot, meg ilyeneket. De ez képtelen vagyok ebben a helyzetben, és akkor vetődött fel, és kértem a seregi érsek urat, hogy engedjen engem ki, hogy ebből az egészből kiszakadjak, és egy kicsit minőségileg is feljavuljak, hogy alkalmassá váljak ahhoz, amit hát ugye azért még szerettem volna, az országos rádiónak igazgatója lenni. Aki aztán ugye a Juhász Judit lett, későbbiek során, amikor megalakult az országos rádió, megjegyzem zárójelben, hogy egyáltalán nem bánom, hogy kikerültem a médiából. Mert egy ideig az ember csinálja, de utána, szóval kevés lesz egy papnak az, hogy oda tartja a mikrofont az illető orra alá, hogy mondja már meg bátyám, hogy a nagymisén hogy tetszett a prédikáció, és érsek úr kiengedett, és akkor ott tavában van egy egyetem, a Kánoni Jogi Egyetem, ami egy nagyon jó egyetem, és akkor én oda beiratkoztam, és laktam egy magyar közösség plébániáján a László László atya támogatásával, illetőleg hát az első évet az egyetem a kollégiumban. olyan atya, aki elhatározta, 60 évesen lett pap, addig politika történetet tanított a Montreali Egyetemen, elhatározta, hogy a magyarokat úgy fogja támogatni, hogy a papokat, akiket képzésre kienged a püspökük, azokat ő finanszírozza. És így jutottam én is oda. Előttem 3 vagy 4 erdélyi kollega volt, aztán utánam az Artner Peti jött, aztán meg a Lóci Tamás atya. Igen, ám, de közben kapok egy telefont a Mándi Zoli atyától, az irodaigazgatótól, hogy beteg lett a gyöngyösi plébános. És hogy az érsek úr egy nagy plébániát szánt neked, légy szíves, készülj úgy, hogy hazahívunk. És hát így tulajdonképpen a média karrierem derékba tört, hála Istennek hozzáteszem. Még egyszer mondom, hogy nagyon szeretek papként pap lenni. És hát összecsomagoltam, ahogy ott egy-két vizsgát letettem, valahogy úgy november tájt, 3 szemeszter volt, azt hiszem, és akkor hazajöttem, és onnantól kezdve már mint plébános veszek részt az egyházmegye munkájában, illetőleg hát van még azért egy-két más dolog is. De az egy különleges pillanat volt, amikor az egészet nekem le kellett tenni a sajtót, és azt mondani, hogy visszamegyek újra plébánosnak. Tehát amit Bogácson ott hagytam, azt Gyöngyösön fogom folytatni. Gyöngyöst nagyon szerettem, és ezért ez egy kis segítség is volt nekem, mert olyan helyre szánt az érsek úr, ahol az én szülővilágom Mátraja, az nagyon szerettem ott. Igen, ám csak, hogy hazajöttem, és közben, hála Istennek, a plébános meggyógyult a Gyöngyösön. És akkor itt álltam, itt a sérv kirekesztve, hogy akkor most mit csinálsz? És Antal Lóci Lajos atya a plébániájára tett az érsek úr egy pár hónapig, aztán beteg lett a Miskolcon, itt a Szent Anna plébánosa, akkor fölhívtak, hogy elmennél a Szent Annára.
Mondtam, akkor ilyen Jolly Joker voltál gyakorlatilag, akit így hirtelen be lehetett tenni mindenhová.
Igen, és akkor jöttem ide, és akkor elkezdtünk építkezni, és egy 8 hónap múlva telefonálnak megint, hogy akkor elmennél-e most Gyöngyösre. Számomra például a papi cölibátus itt is visszaigazolja magát, hogy ezt nem lehetne végigcsinálni, hogy mit tudom, 12 helyen vagy egy élettartamban. És jó szívvel lehetett menni, és azt gondolom, hogy mindenütt jól is éreztem magam plébánosként is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atyával, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökével Papildikó beszélgetett.